Ha már megfejtetted, ha már kiismerted, ha már dolgozol rajta, itt az ideje kikapcsolódni. A Hacs Podcast elhozza neked a legérdekesebb és legelképesztőbb sztorikat a nagyvilágból. Hacs Podcast. Magyarország legújabb szórakoztató podcastje a két kuszamanusszal, Malovecki Miklóssal és Molnár Vilmossal. Hangosan csináljuk!
Hát sziasztok, ez itt újra a Hacs Podcast, mert mi hangosan csináljuk.
De nem csak mi leszünk hangosak, hanem azok a rakéták is, amiket a főcímbe hallhattatok.
A mai epizódunkban ugyanis egy picit tudományosabb lesz a téma, de bőven lesz izgalom is. Visszaugrunk az időben, mégpedig 1986. január 28-ára. Erre a dátumra szerintem nagyon sokan emlékeznek, főként azok, akik éltek már a 80-as években. Ugyanis 1986. január 28-án történt meg az űrkutatás egyik legnagyobb katasztrófája.
Arra nem emlékszem, hogy volt-e már színes tévénk akkor. Szerintem volt, de szerintem nagyon sokszor visszanyomták ezt a felvételt, amikor fölrobbant.
A Challenger. Űrhajó. Így van.
Mindenki le volt döbbenve.
Hát mindenki, mert ez volt az első olyan típusú katasztrófa az amerikai űrkutatás történetében, amikor azok az úgynevezett hősök, akiket várták, hogy majd fölmennek az űrbe, ők sajnos egy világ szeme láttára lelték halálukat, ráadásul az extra tragédia az volt benne, hogy a Challenger ST-51L küldetés volt az első, ahol egy civil ember is tartózkodott a fedélzeten.
Mi a T-72-es vagy T-51-es? Nem tank. Mi ez a jelzés?
Azért fontos az ST-51L küldetés, mert sokan azt hiszik, hogy a Challenger űrhajó és a Challenger küldetés az egy ilyen volt. Nem, a Challenger űrhajó, a Space Shuttle program, ugye a felszállni képes és leszállni képes űrhajó program, az már zajlott egy jó ideje, és a Challenger űrhajó az már többször megjárta előtte az űrt és visszatért, csak ebben a küldetésben nem tudott. És így sem az űrhajó volt a hibás. Na hát arra gondoltunk, drága hallgatók, hogy még ha nem is annyira lélekemelő a téma, de egy nagyon-nagyon érdekes része a történelemnek, hogy egy picit többet foglalkozunk ezzel ma.
És hát szakemberrel is beszéltünk ez ügyben.
Így van, és ráadásul egy igazán megtisztelő dolog, ugyanis hosszú-hosszú hónapok szervezése után
Lajkakutyával beszélgettünk, aki volt az
űrben. Szegény Lajkakutya, őt én nagyon sajnáltam, azt sose bocsátom meg egyébként az űrkutatóknak, de nem, egy sokkal, de sokkal magasztosabb és egy sokkal tiszteletre méltóbb vendége lesz a 20 csúcsonak a mai napon, ugyanis ahogy mondtam, hosszú hónapok szervezése után végül is sikerült összehozni egy interjút.
A magyar, az első és egyetlen, jó mondom?
Így van.
Űrhajósunk.
Farkas Bertalan lesz a vendége a mai adásban. Drága hallgatók, őt is megkérdezzük majd a Challenger katasztrófáról, hogy űrhajósként ő hogy látja, illetve beszélgetünk egy sorozatról is, ugyanis az egyik nagy stream szolgáltató Challenger The Final Flight címmel kiadott egy mini dokumentum sorozatot, amelyet maga J.J. Abrams produszelésével tűztek műsorra. Én természetesen elsőként néztem meg.
Érdemes belenézni.
Nagyon-nagyon különlegesen és nagyon érdekesen mutatja be a katasztrófát.
Annyit segítsük, hogy nettel kezdődik ez a szolgáltató.
Fel is háborította a világot, hogy némelyek hozzáállása milyen a mai napig a kérdéshez.
Hát többek között az igazgatója. Igen. Aki akkor úgy döntött, William Lucas?
Igen.
Hát én most lemondok a William névről. Vagy ő mondja. Nem értek vele egyet. Majd beszélünk erről is, meg te érveltél amellett, hogy óriási nyomás volt ilyenkor a NASA-n. A másik oldalról is, tehát várták már nagyon ezt a programot.
Így van, tegyem hozzá, nem akartam felmenteni, mert tényleg buta döntés volt, de hogy érdemes megvizsgálni mindkét irányból a dolgot.
De én elvártam volna tőle, hogy a világ is, hogy lemond, miután ez történt. Tehát ő adta ki a parancsot, oké, meg kell tennük, tehát már nem tudtak tovább nyújtani minden rétes tésztát, viszont történt ez óriási tragédia, 7 ember halt meg, akkor mondjon le.
Hát ugye, most gondolj bele, ez az űrsikló, ez nem úgy van, hogy ebből áll 4-5 a parkolóban meg a garázsban, hanem hogy ezt építették jó sokáig.
Lemegyünk az alagsorban, amelyiket szeretnétek menni.
Meg pont a költséghatékonyság lett volna a lényeg ugye a NASA részéről, hogy egy többször használható űrhajót csináljanak, hát ez sajnos a Challengerrel ugye ilyen formán megszűnt, aztán utána jöttek a Kolumbiák, és ugye a 2003-as Kolumbia katasztrófa után állították le abszolút a Space Shuttle program.
És annyit előjáróban, igen? Hogy egy egyszerű kis tömítés, persze, itt a tömítést egyszerű jelzőbe teszem, vagy az egyszerűt, az okozta katasztrófát.
Egy tömítőgyűrű, ilyen, egy úgynevezett ógyűrű. Beszélünk erről is. Nagyon jó bemutatja a sorozat is egyébként, nagyon fogyasztható. Tehát, hogyha valaki most megijedne attól, hogy ilyen nagy tudományos mélységekbe merülnénk, vagy merül a sorozat, nem. Ez egy nagyon izgalmas élőszereplős. Egyrészt a valódi hozzátartozók, nyilván feleségek, gyermekek mesélnek ugye az űrhajósokról, illetve valódi mérnökök szólalnak meg. akik mondjuk előre jelezték, hogy bekövetkezhet, tehát hogy borítékolható a katasztrófa. És mondjuk legalább annyi volt egyébként ebben a NASA igazgatóban, aki most 98 éves, hogy ő is kamera elé állt és vállalta a véleményét, mert a felelősséget kevésbé, a véleményét vállalta. Na, erről is beszélgetünk majd. Összesen egyébként képzeld el, hogy az amerikaiak 17 űrhajóst veszítettek. Még az Apollo program kezdetén lelte sajnos 3 űrhajós a halálát, de ők még lent a tesztelés közben a Földön, kigyulladt a kabin. Így van, a második volt a Challenger, ott ugye 7-en haltak meg, és végül is a Space Shuttle program, tehát az űrsikló program végét jelentette, ugye a Columbia 2003-as tragédiája.
Emiatt döntöttek úgy, hogy vége ennek a programnak,
igen,
vagy más?
Igen, emiatt. Nyilván az emberi veszteség is nagyon nagy volt, meg hát hatalmas pénzek mentek el, tehát dollár, akkor milliárdok úsznak el.
Nem ilyenkor vagyok ebben otthon, ebben az űr dologban annyira, hogy most akkor melyik érdemes kimenni az űrbe siklóval, vagy ami visszajön elterelnyőve.
Nyilván Amerika hatalmasat lépett az űr sikló programmal, mert az volt az első olyan űrhajó, amit igaz a rakéták kivittek az űrbe, az ott megcsinálta a dolgát, majd visszatért, és saját lábán szállt le, mint egy repülő. Hát ez hatalmas dolog volt. Még a mai napig az egyébként, tegyem hozzá, tehát a mai napig még meglátom az egykori űrsiklók valamelyikét egy felvételen leszállni, akkor azt mondod, hogy úristen, hogy ez az űrhajó kint volt az űrben. Hm. És úgy szállt le saját erőből. Na, hát sajnos a Challenger ST-51L küldetésben szereplő pilóták és a Challenger űrhajó akkor már nem tudott kilépni az űrbe, hiszen még itt a légkörben.
Óriási robbanás volt.
Így van. Ugye ST-51L volt ennek a küldetésnek a neve, amit ugye 86. január 28-án indított el a NASA. A Challenger űrrepülőgép 73 másodperccel az indítás után 17 kilométer magasságban semmisült meg. Életét vesztette Francis Cobie parancsnok, Michael Smith másodpilóta, Gregory Jarvis, Ronald McNair és Elizon Onizuka fedélzeti mérnökök, Judith Resnick kutatómérnök, és aki miatt talán még tragikusabb és ismertebb lett a Challenger katasztrófa, az nem más, mint a nagyon szimpatikus Krista McAuliffe tanárnő, aki az első civil lett volna az űrben.
Viszont gondolj bele, hogy mekkora kiváltság volt ez neki, lehetőség, hogy őt választották, hogy kimehet az űrt. Tehát te nem mondtad azt, hogy de hogy kimegyek.
Több százezer ember közül választották.
Most már kijelentettem, azt hiszem így.
28 évesen,
30
igen.
30 fölött. Igen. 50 fölött. Hogy nem valószínű, hogy én látom már a kék bolygónkat az űrből. Tehát nem hiszem, hogy kijutok. Persze sosem mondasz, hogy nem, de nagyobb esélyt adok arra, hogy én már nem leszek űrhős, mert nem is tudok kimenni, meg nem lesz annyi pénz, hogy megfizessem az, hogy kivigyelek az űrbe. Tehát ha nekem valaki azt mondaná, mert én vagyok a sokból az az illető, az a hölgy, az a tanárnő, hát szerintem nagyon örülhetett neki.
Az biztos.
Tehát a Farkas Bertalan, ami magyar űrhősök is volt az űrben, és hát nem tudom, mennyire változtatta ez meg az ő szemléletét, személyiségét. Ez egy óriási dolog azért. Nem sokan mondhatják el magukról, hogy voltam az űrben. Oké, voltam Japánban, az sokan, de hogy voltam az űrben.
Azért érdemes elkülöníteni, hogy a Farkas Bertalan egy egykori vadászpilóta, profi űrhajós, aki egyébként űrkutató is, és a mai napig ugye aktívan foglalkozik az űrkutatással, mondhatni tudós ember. Ugye Krista McAuliffe pedig egy tanár nő volt, akit pontosan a saját népszerűsítésére vont be a NASA ebbe a programba. Több százezer ember közül választották ki őt, és hát ugye hatalmas felhasználom, 2 hónapos felkészítésen kellett részt vennie, amiben aztán pörgették, rázták, húzták, vonták szegényt, tehát hogy egy csomó dologot végig kellett csinálni, ami szerintem nagyon sokan elhasalnánk, tehát hogy ő alkalmas is volt erre, és az volt az üzenete ennek, vagy az lett volna a Challenger üzenete, hogy egy hétköznapi ember is kijuthat az űrbe, ezáltal ugye még szimpatikusabbá tenni a munkáját a NASA, hiszen ugye nagyon sok esetben az adófizetők pénzéből élt az űrszövetség. Ugye a későbbi vizsgálatok során kiderült, hogy a jobboldali szilárd hajtóanyagú gyorsító rakéta, az úgynevezett booster egyik ógyűrűje volt az, ami felmondta a szolgálatot, és a kicsapó szúróláng átégette az üzemanyag tartályának a falát, ami fölrobbant.
Tehát ezt megelőzve beszéltünk arról, hogy mérnök is jelezték, hogy ez
korábban merevvé, is probléma volt.
Válik, igen.
Így van. Na, következőképpen képzeljétek el, van két hatalmas, nagy henger alakú rakéta. Ezek az indító rakéták. Ezekre volt föl, mondhatni, akasztva a maga az űrsikló, így van. És tudni kell, hogy ezeket a rakétákat begyújtják, ezek több hengerből állnak, egymáshoz összeszorított hengerből.
Gondoló erő.
Ott aztán van kakaó, az biztos. És ezeket a hengereket ugye bizonyos tömítő gyűrűkkel illesztik össze, mert ahogy az egyik kiürül, úgy nyilván leválik a rakétáról, tehát ilyen szeletenként eltűnnek a gyorsító rakéták alsó részei. És ezért kellenek a...
Hogy minél könnyebb súlycipelje.
Így van, tehát hogy amikor az már nem, az már kiégett, akkor az tűnjön el onnan, ne legyen útban, ne legyen plusz súly, és a maradék hajtóanyag pedig égjen. És ez ugye a sorozatból is kiderül, mondják a mérnökök is, hogy ha egy ilyen rakétát begyújtasz, az öcsém ég addig, amíg itt nem az van, hogy begyújtottuk a rakétákat, ó, álljunk meg, gyerekek, vissza, álljunk meg vissza.
Beugrom a
nem. Ott, ha az...
Elköszönök a mamától. Nem, igen, te nem,
még
nem
kiugranék
köszönsz.
Pisilni egyet. Tehát ez nem így megy. Ha az begyújtod, az ég addig, amíg van benne nafta. Így van. És hát ez volt a probléma, hogy a korábbi Challenger küldetések alatt is felfigyeltek arra, hogy az ilyen télen indított küldetéseknél, amikor nagyon hideg a levegő odakint, és maga a tömítő gyűrű nagyon áthűl, majd begyújtják és megkapja a hatalmas hőterhelést, erre nem jól reagálnak ezek a tömítő gyűrűk, gondoljunk csak a hétköznapi kis tömítőkre, amiknek az a lényegük, hogy rugalmasak maradnak. Ezek meg ugye nagyon megszilárdultak ettől a nagy hőváltozástól, és elrepettek, és már nem egyszer szóltak a mérnökök, hogy ebből baj lesz. A Challenger aznapi reggeli katasztrofája előtt különösen, mert akkor rendkívül hideg volt. Uh-huh. Ennek ellenére még is megkapták ugye a felszállási engedélyt, és hát be is következett.
Ott jött ki a bizony szúróláng.
Így van, ez a szúróláng, ami ugye hát fölrobbantotta az egészet. Tehát most gondolj bele, hogy ott nem tudom hány tonna szilárd, iszonyat nagy...
Aki szerencséjük van.
Igen.
És pont az leválik, amíg tömítőgyűrű fölmondta szolgálatot, akkor szerencséjük is lehetett volna.
Hát lehetett nem volna
az
szerencséjük.
Nem, az, nem, az, igen, az nem, nem vált igen, le. Annak igen. Még ott továbbítani kellett volna. Ezért.
Így van.
Gondoljunk bele, arra is figyelni kellett a mérnököknek, hogy ennek a két hatalmas tolórakétának egyszerre kell nyomatékot kifejtenie. Mert az egyik nem megy úgy, vagy a másik nem megy.
Hát akkor igen, össze-vissza, az biztos, no. Az biztos, igen. A Challenger roncsait egyébként kiemelték az óceánból, és Cape Canaveralben, de nem az űrrepülőtéren, hanem az attól délre fekvő légierő bázison egy használaton kívüli Minuteman rakéta silóba helyezték. Uh-huh. A Minuteman az egy ilyen speciális ballisztikus rakéta volt, annak a silójába.
Azért elég komoly az a technika, és ami ezt kinyomozta, hogy mi lehetett a tragédia oka. Tehát gondolj bele egy szétszórodott roncsokból.
Egyébként elárulom neked, hogy nagy vizsgálat volt, nem is csak a roncsokból állapították meg, azokból is, de a felvételeken is nagyon jól látszik. Tehát, hogyha megnézel egy felvétel, látszik, hogy ott a két rakétának, aminek az alján jön ki ugye a nagy láng, ott középen is egyszer csak elkezd tehát valami fényleni, egyre nagyobb lesz, vibrál, aztán buh, megy az egész a lángok közé.
És nincs, hogy kapcsátok le.
Hát az sajnos nincs. És hát ezt mutatja be ez a bizonyos sorozat, és mindjárt beszélgetünk majd a sorozatban megszólaló egykori NASA igazgatóról, aki aztán felrobbantotta a világot is a kijelentésével. Mindjárt eláruljuk, hogy ez micsoda, illetve hozzuk majd Farkas Bertalant, aki elmondja a saját véleményét is a történtekről, meg hát nyilván beszélgetünk vele azért, majd másról is megkérdezzük, hogy mi újság vele mostanában.
És mi a kedvenc étele?
Erről pont nem. Ilyenekről nem illik kérdezni egy tudós embert, tudod, azt szokták mondani, hogy ne sértsd meg.
Vagy szépen Magyarország az űrből például.
Igen, egyébként neki nagyon szép. Beszélgettem vele már korábban is néhányszor, és nagyon szívén viseli.
A Balatont azt lehet látni, azt tudom.
Kicsiny hazánkat.
1986. január 28-án következett be robbanás a tragédia. Én még szerintem láttam is, tehát akkor lehet, hogy te akkor el voltál foglalva homokozóddal. De én szerintem a tévében néztük. Az egész világ látta, egyébként döbbenet volt. Óriási fény, óriási megdöbbenés. Hát, jöjjenek a részletek.
Nemrég ugye a Netflix kiadott egy sorozatot erről, és talán az verte ki a legnagyobb biztosítékot, hogy a most 98 éves William Lucas, ugye az egykori igazgatója a NASA-nak, aki kiadta végül is a felszállási parancsot annak idején, az most azt mondta a saját szájával, hogy ha most újra ott lenne, akkor ő ugyanúgy megtenné ezt a parancs kiadást, és az ismertek fényében is ugyanúgy felszállási engedélyt adna.
Megmondom őszintén, ezt a William Lucas-t nem bírom. Tehát ez nem tudom megemészteni. Rendben van, 90 évet, több mint 90 évet megélt, mai napig is él. Nem hiszem, hogy lennek lelkismert problémái.
Nem csinált belőle valószínűleg lelkiismereti kérdést, de annyira biztos, hogy megviselte
egy lemondást elvárta volna tőle.
Egyébként a sorozat nagyon jól bemutatja azokat a döntéshozókat, még akik benne voltak ebben a dologban, hogy viszont nagyon sokakat iszonyatosan megtört. Na és felmerült bennem a kérdés, hogy mit mondhat erről egy űrhajós? Tehát egy Farkas űrhajós Bertalan. Hogy láthatja? És mivel ugye nekünk magyaroknak egyetlen űrhajósunk van.
Még,
így van. Úgy voltam vele, hogy ha kőkövön nem is marad, én leszervezem ezt az interjút, jó sokáig tartott, jó néhány hónapig szerveztük,
megtaláltuk a teut rendszerben.
De úgy néz ki, hogy sikerült. Nos, hát drága hallgatóink, a 80-as évek elején közel sem volt ilyen gyors és hangos a világ, akkoriban itthon nem voltak még szuperhősök ugye a filmvásznon, de tartozom egy vallomással, amikor én kisrác voltam, nekem kettő hősöm volt. Az apukám és a Farkas Berci. Mert hogy ez a név márkanév volt akkoriban, és szerintem sokaknak még ma is az, ezért is nagy megtiszteltetés, hogy a vonal végén köszönhetem az első és számomra az egyetlen igazi magyar űrhajóst, Farkas Bertalant. Jó napot kívánok!
Nagyon szépen köszönöm, valóban én vagyok Farkas Bertalant, köszönöm a meghívást.
Biztos vagyok benne, hogy annak idején hazánkban elsőként tudta meg a Challenger ST-51L tragédiáját. Nagyon érdekelne engem, hogy hogyan él meg egy űrhajós egy ilyen helyzetet, vagy egy ilyen eseményt, emlékszik-e, hogy mire gondolt akkor?
Én, amikor a Challenger katasztrófa 86-ban megtörtént, akkor éppen Berlinben voltam, egy Interkozmosz összeégetemen, és befejeződött a esti vacsora, hazamentem, és fél egykor a német űrhajós barátom csörgött, azt mondja, kapcsolatban azon a televíziót, nézd meg, mi történt. És ott láttam élőben ezt az óriási tragédiát, hát mindannyian megdöbbentünk. Utána én nagyon sok információt kaptam hivatalosan is, pletyka szinten is, és talán akkor nem lett volna szabad elindítani olyan időjárási viszonyok között a repülőgépet. Később egyértelműen megállapították, de a döntés názától megszületett, hogy igen, menni kell, és ezt nem lett volna szabad megtenni.
Nagyon érdekes, hogy ezt mondja, mert ugye beszélgettünk még az interjú előtti napokban arról, ugye, hogy tavaly évvégén jelent meg egy nagy stream szolgáltatónál egy mini dokumentumsorozat, ugye a Challenger The Final Flight, amely ugye az ST-51-el küldetés tragikus történetét mutatja be. Nem tudom, hogy hallott-e róla, vagy esetleg látta-e?
Nem, azt nem láttam.
Azt nem. Mert nagyon érdekes, hogy a sorozat egyrészt az asztronauták hozzátartozói szemszögéből közelíti meg a történteket, másrészt pedig egyértelműen, ahogy ön is mondta, hogy az emberi mulasztást teszi a Challenger katasztrófa fő okává. A sorozatban több mérnök is megszólalt, ugye, hogy bizony borítékolható volt a tragédia a gyorsító rakéták tömítőgyűrűjének.
És köztük egy magyar mérnök is, aki nagyon ellene volt, hogy indítsák abban az időjárás viszonya között a bőrepülőgépet.
Így van, ugye, mert hogy ezek az ógyűrűk ugye nem nagyon bírták ezt az elképesztő nagy hőváltozást, és ennek ellenére a most 98 éves William Lucas, ugye a NASA akkori igazgatója, egy megdöbbentő mondatot mondott ki, miszerint, hogyha ő most újra ott lenne, ugyanúgy engedélyt adna a felszállásra. Ez pedig nagyon nagy felháborodást váltott ki az emberekből, és azért megmondom őszintén, engem az elgondolkodtatott, hogy, és ezt mindenképpen meg akartam öntől kérdezni, hogy látja ezt egy igazi űrhajós. Valóban ördögtől való volt ez a kijelentés, ugye az egykori NASA igazgatótól, vagy űrhajósként azért teljesen másképp kell értelmezni ezt a mondatot?
Hát én azt hiszem, hogy azok, akik a világűrbe kerültek, belértem magamat is, nagyon sok mindenén keresztül mentünk. Mindent elmondtak, tehát előttünk nem volt itt. Én is tudtam, hogy 50-50%. Óriási a rizikó, ezt mi akkor bekalkuláltuk. Nem azért megy fel az ember a világűrbe, hogy ne térjen vissza. Maximális bizalommal kell lenni mindenki iránt, aki egyáltalán rakétával, űrhajóval, űrállomással, tervezéssel foglalkozik. A mi űrrepülésünk során mi biztosak voltunk abban, hogy minden tökéletesen fog működni. Tökéletesen is működött. A földetérés pillanatában történt valami, amire senki nem számíthatott. Gyakorlatilag négy kis hajtómű nem működött. Ennek a négy hajtóműnek a földetérés sebességét kellett volna csökkenteni. És nagyon nagy túlterheléssel értünk földet. De mi ezt nem tudtuk, nem éreztük. De azt se tudtuk, hol értünk földet. Tudni, ez a hatalmas nagy túlterelés valóban nem volt betervezve. Aztán néhány perc múlva, mondjuk egy negyed óra múlva már ott voltak kívülről, kopogtak, kiabáltak, hogy itt vagytok, megvagytok, jól vagytok. De visszatér az alapkérdés, a Challenger, ez egy világot megrázó tragédia volt, hát igen, az űrrepülés ilyen.
Picikét térjünk át azért pozitívabb irányba, ugyanis az eltelt 40 évben hatalmasat fejlődött a technológia, ugye ezt mindnyájan látjuk, tapasztaljuk. Hogy látja, hogy mennyire volt ez hatással az űrkutatásra, mennyivel kerültünk közelebb a végtelen megismeréséhez, hogyha szabad ezt így mondani?
Hát igen, az űrkutatásnak igazából két nagyon fontos területe van, az emberes űrrepülés, a űrhajósok vesznek részt a programban, és a nem emberes űrrepülés. Hát a nem emberes űrrepülés a távoli bolygókat derítette föl, a Szaturnusz, Jupitert, és már tovább is tudnak nézni. Hihetetlen fontos dolog volt, amikor az amerikai repülőgép segítségével Halley mesterséges holdat a világűrbe küldték. Hát fantasztikus volt, tudnilik olyan felvételeket kaptunk, amit addig soha senki. Egy biztos, hogy érdekes az űrkutatás története, 60-as évek végén tervezett Szajusz típusú űrhajóval repülnek a mai napig a Bajkon űrrepülőtéről, pedig 1970 óta eltelt azért néhány évtized. Én azt hiszem, hogy ez egy fantasztikus dolog. Hát, hogy mi lesz a jövő, nem tudjuk. azt tudom, hivatalosan is megörösítették nekem, hogy 2030-ig a mostani nemzetközi űrállomás jogosítványt kapott, és hát az lenne egy fantasztikus dolog, hogy ebben az évtizedben, valamikor az évtized közepén a második magyar űrhajós is kerüljön a világőrbe. Igaz, hogy Szajusz típusú űrhajóval, igaz, hogy a oroszokkal egyeztetett program szerint, de én úgy gondolom, hogy ha ezt a lehetőséget kihasználjuk mi magyarok, és ha a magyar második űrhajós is a nemzetközi programot kiegészíti egy nagyon-nagyon komoly tudományosan felkészült programmal, akkor ez egy óriási erőrelépés jelent az ország számára. Mert arra mindenki nagyon büszke, hogy a világon, amit én először a világőrbe vittem, kozmikus sugárzás mérésére alkalmas a dózismérőt, azóta is fönt van a nemzetközi űrállomás fedélzetén. Közel 80 ezer tesztet hajtottak végre. Mindenki, aki az űrállomás fedélzetén volt. Szovjetek, oroszok, amerikaiak, franciák, japán, mindenki mért vele, mindenki kipróbálta és mindenki tesztelte. Azért ez egy óriási dolog.
Azt gondolom, hogy ebben tökéletesen egyetértünk szerintem egy országként. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és bátran mondhatom, hogy ugye hát egyrészt büszkék lehetünk magára az űrutazásra, hiszen az egy nagyon nagy dolog volt. Viszont én azt gondolom, hogy az űrutazást követő évtizedekben, amit az űrkutatás fejlődése és a népszerűsítése kapcsán tett, az még inkább büszkeségre ad okot, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és nagyon büszke vagyok, hogy beszélhettem gyermekkorom egyik nagy hősével.
Nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok, köszönöm szépen.
No hát, nagyon szépen köszönjük Farkas Bertalannak, az első és számomra az egyetlen magyar űrhajósnak.
Még jobban becsülöm a Farkas Bertalan meg az űrhajósokat is. Én egy kutyaházat két nap alatt tervezek meg, megépítek össze, nem, hogy még olyan gépet, meg a mérnököket, meg a NASA, meg a teljesen mindegy kínai orosz mérnökök, akik az űrrel foglalkoznak, pontosabban az űrtechnikával. Tehát ez óriási dolog ez.
Az biztos, az biztos.
Fölmegyek, lejövök, kicsit ide.
És
kicsit.
Milyen érdekes, amit mondod, hogy mekkorát fejlődött a technológia az elmúlt 40 évben, de hogy a mai napig az egykori szovjet fejlesztést használják arra, hogy az űrhajósokat kijuttassák az űrbe. Tehát, hogy Szojuzon mennek még a mai napig ki.
Amit mondod, hogy nem gyulladt ki az ő fékező rakétájuk sem, és egy kicsit nagy sebességgel csapottak be, mint kellett
volna. Igen. Hát ez konkrétan olyan volt, mint hogyha mondjuk Mike Tyson lecsavarna egy jobbost. Azt mondta, hogy nem nagyon voltak túlságosan jó.
Egyébként be van a pakliban. Ha most azt mondanák, hogy kimehetek, ugyanúgy vállalnám. Még akkor is, hogyha tudom, hogy ez lesz utolsó.
Hogy lehet, hogy...
De legalább lássam majd.
Mondjuk bátor vagy?
Hát a tanárnő is bátor volt, de szegényként még az űrcse látta kívülről.
Hát igen, volna, az egy, igen, ez egy fú, hát annyira egy... akkora blama, úristen, hogy pont akkor következik be egy ilyen katasztrófa. Minden ember életért kár, mindenért kár, de hogy pont akkor...
Hát ha én fölmegyek egyszer az űrbe, csak egy kis körre, egy ilyen 3-4 napig ott köröznék, látnám Magyarországot, látnám a kontinenseket, utána nem beszélnék vele, túl nagy képileg.
Nagyon
kedves, mert köszönöm. Ez vicc volt,
Toll a füledbe.
Nem kell tartani, hogy nagy kép leszek, mert szerintem nem jutok fel az űrbe, ugyanakkor becsülöm Farkas Bertalant, azért nem semmi. Igen. Hát már vadászpilótának lenni sem semmi.
Meg hát figyelj, nagyon sokan csak ugye űrhajósként azonosítják be, de hát az az űrkutatói munka, amit ő végzett azóta az elmúlt 40 évben, azért ez hatalmas dolog, meg...
Mondom, nálam egy kutyáz 3 napig tart.
rendben van.
Bizonyára voltak olyan űrhajósok is sokan, akik többször voltak az űrben. És ott is volt veszély, itt a Challenger és a Columbia esete is, hiszen itt tragédia történt.
Így van, viszont azért ezt is fontos tudnunk, hogy azért a NASA és a Szovjetunió űrprogramjában több száz űrrepülést hajtottak végre ám egyébként. Tehát mi csak nyilván a tragédiákra figyelünk. Tehát volt 2 tragédia, mellette pedig több száz sikeres küldetés.
Azért mennyire jó lett azoknak az űrhajósoknak, akik esetleg több, nem tudom mennyi, 10-20-30-at.
Hát annyit nem hiszem, de ilyen 2-3-at biztos.
És igen. Úgy hagyja abba az egészet, hogy 3-szor voltam föltelegem. 3-szor voltam kint a világűrben.
Mindenki emlékszik ezekre a különleges fehér-fekete űrsiklókra. Ugye ez a Space Shuttle programja volt a NASA-nak, amelyet végül is 2003-ban szüntettek meg. Ugyanis akkor egy újabb tragédia árnyékolta be az űrsikló programot, mégpedig a Columbia megsemmisülése. Ami érdekes, hogy ott is sajnos ugye mind a 7 űrhajós meghalt, viszont ez az űrhajó már leszállás közben semmisült meg.
Ők legalább látták az űrt kívül.
Ők látták az űrt. És az eset tragédiája talán az volt, hogy utólag kiderült, amit sajnos akkor sem a földről nem láttak, sem az űrhajósok nem tapasztaltak, hogy már a kilövés közben sérült meg maga az űrsikló.
Az alja.
Az alja, a bal szárny alatti része, úgy, hogy már akkor megpecsételődött az űrhajósok sorsa, akik azt hiszem 7-8 vagy 9 napot töltöttek az űrben, és utána tértek volna vissza, tehát már a felszállás pillanatában megpecsételődött a sorsuk, mert azzal az űrhajóval lehetetlen lett volna visszatérni a Földre.
Mennyi időt tudtak egy másikat küldeni? Értük, mert csak ez volt az egyetlen megoldás.
Hát ez egy jó kérdés.
Ha tudják, tehát tudják azt, hogy nem jöttek vissza, mert az a szigetről értek ment tönkre, aminek meg kell védeni attól, hogy elég, hogy berobbadjon a Kolumbia.
Én megmondom őszintén, privátban ezt megkérdeztem Farkas Bertalantól. Azt mondta, hogy azért nem szívesen beszélgetne erről, mert ezek mind csak fikciók. Tehát azt mondta, hogy ő szerinte megpróbált volna a NASA megtenni mindent annak lehozza érdekében, őket, hogy lehozza őket, vagy hát, lehet...
Gondolj be, mekkora bravúr lett volna. Na. Hát fölrobbantak leszállás előtt.
De szép zárszó. Egy kicsit pozitívabban. Na, a Challenger 35. évfordulója adta egyébként az alapötletet, hogy ezzel foglalkozzunk ma. Bízom benne, hogy azért izgalmas volt, de hát minden esetre a Hacs történelem könyvébe is belekerül ez a mai adás.
Az első űrhajossal.
Itt volt velünk Farkas Bertalan, köszönjük szépen neki még egyszer, és nektek is köszönjük a figyelmet.
És jól nézzétek meg, milyen űrsikról szálltok föl.
Ez egy nagyon fontos és nagyon tökéletes zárszó volt. Köszönöm szépen, drága Molikám, előléptetlek. Kapitányból leszed dandár tábornok.
Astronauta szerték.
Astronauta.
Space astronauta.
Köszönjük a figyelmeteket, ennyi volt már a Hacs Podcast.
Ha tetszett, tartsatok velünk a következő epizódban is.
Hallgassatok bennünket az Apple vagy Google Podcasten, a Spotify-on, és találkozzunk legközelebb is.
Ja, és ne felejtsétek,
hangosan csináljuk! Hacs Podcast. Magyarország legújabb szórakoztató podcastje a két kuszamanusszal, Malovecki Miklóssal és Molnár Vilmossal. Hangosan csináljuk.
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása? Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké.
Embertelen Podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.